9 óra 41 perc, stúdiunk vendége pedig Fellegi Tamás, a növekedés.hu vezető elemzője. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Szia!
Amiről beszélgetünk egy kicsit, Oroszország-Ukrajna, de nem harci cselekmények szempontjából, hanem gazdasági oldalról, mert arról talán kevesebb szó esik, hogy miközben zajlanak a háborús cselekmények, hogyan teljesítenek. Ugye tegnap pont jött ki termelői árak alakulása, az orosz statisztikai hivatal tette közé, júliusban 1,1%-kal emelkedtek a termelői árak, júniusban 1,5%-os volt ez az emelkedés, éves összevetésben azonban 13,7%-ra lassult, júniusban meg 14% volt ez, de ezek csak nyilván egy érdekesség gyanánt. Hogyan teljesít, kezdjük most az orosz gazdasággal, ugye a terv az volt, hogy térre kényszerítik, hát ez úgy tűnik, hogy nem jött be.
Igen, tehát abban az értelemben nem omlott össze, ahogy tulajdonképpen, hát ugye volt egy kölcsönös várakozás, ugye a nyugat azt várta, hogy Oroszország önmagában a szankcióktól hamar összeomlik, Oroszország pedig arra számított már hosszú évek óta, hogy rászoktatta a direkt lenyomott áru gázra Európát, tehát direkt ő maga lenyomta az árat, rászoktatta, beetette Európát, és utána ugye hirtelen elmondta, és azt várta, hogy akkor ettől pont egy őszi időszakban Európa ömlik össze. Na, egyik se jött be. Ugye, hát ez volt az első kör, tehát azért mindenki ellenállóbbnak bizonyult, ami végül is érthető is, tehát azért vannak azért a legtöbben azért felkészülnek nehéz helyzetekre, illetve hát jó válságmenedzselés zajlik, és hát főleg aki tudatosan készül előre, az azért különböző forgatókönyveket is hát készít előre. Ugyanakkor most már az is látszik, hogy ezzel együtt meg van viselve az orosz gazdaság, tehát olyan értelemben nagy problémát okoznak a szankciók, hogy nagyon hiányzik minden, ami nyugati import. De hát ez így volt a Szovjetunió idejében, csak akkor nálunk is így volt, ugye, mert hát nehéz volt kokomlista, nehéz volt hozzájutni, nem volt deviza. Na most ezek a problémák fennállnak, tehát ez látszik, ugye ez a fegyvereknél is, ahol már nagyon sok nyugati alkatrész és technológia volt korábban, és azért hát időigényes lenne ezt otthon egyedül kifejleszteni, és hát a gazdaságban általában is, tehát, hogy mindent pótolni kell valamivel, amit lehet Kínából, de ez is egyre nehezebb, mert ugye most jött egy olyan szankciós csomag júniustól, ami Kínának nehezíti meg, tehát a kínai bankok is most már óvatosak, mert ugye elgondolkozik Kína, hogy hát mit akar, tehát tisztán ideológiai okból nem akar gazdaságilag tönkre menni, tehát azt mondja, hogy bizonyos szankciók neki annyira kellemetlenek lennének, rosszul jönnek ki, és esne az életszínvonal, amit ő nem akar, ezért inkább óvatosabb, mert hiszen ugyanakkor neki nem is egyértelműen tetszik a feltétlenül, amit Oroszország csinál, hiszen ugye attól ő is fél, hogy
hát egy másik irány.
Hát, hogy nem az, hogy az oroszok, hanem ugye, hogy egyik ország a másikat, hát neki is vannak olyan területei, ugye nemzetiségi területek, Tibet, stb. Hát ugye akkor ott is felvetődhetnek kérdések, tehát azért ez egy összetett ügy. Náluk is ezért inkább betartják, amit úgy kell. Ezért yuan hiány keletkezett Oroszországban, az orosz jegybank csak swapok formájában tud yuant adni az importőröknek, ami sokkal drágább. Hogy ez mennyire eredményes, azt akkor fogjuk látni, lesz egy fél éves adat arról, hogy mennyit esett vissza az orosz import, hogy meg tudják-e kerülni, illetve megkerülik, mennyivel drágább. És ez látszik a háborús ügyekben is, hiszen az, hogy nincs egy fegyverbeli fölény, egy légi fölény, az részben ezeknek tudható be, hogy hát nem sikerült azt ezért ezt úgy pótolni, illetve nincs akkora ereje a gazdaságnak, mint akár Sztálin idejében, hogy gyártotta ugye havonta, nem tudom, 6000 tankot, 10000 repülőt. Igaz, hogy akkor jó, is volt nyugati segítség, akkor az amerikaiak
segítettek.
Beszálltak, igen.
Azzal mi a helyzet, hogy ugye amikor elindult a háború, akkor utána nagyon gyorsan az összes világcég gyakorlatilag ellépett, vagy visszalépett Oroszországtól. Amire mondod, ugye, hogy pótolni kellett egy csomó terméket, és ezt próbálták meg Kínából, hogy azért ennek csak van nyoma, vagy lett nyoma?
Hogyne, mindenképpen. Tehát ugye az, hogy a fogyasztási cikkeket, meg a szolgáltatásokat nyújtó cégek elmentek, hát ez csak a lakosság látja, hogy szerényebb lett, ugye nincs az, amit ők megszoktak. Ugye...
Hát azt gondolom, azért a kereskedelemre hatással
van. Ez a kereskedelemre mindenképpen hatással van. Persze, ez mindenképpen hatással van a kereskedelemre. Ugye ugyanakkor az iparban, tehát nyilván az orosz iparban is van nagyon sok import, akár a repülőgépeknél, akár nem csak mind a katonai, mind a még inkább ugye az utasszállító, tehát utasszállító gépekből azért ők se gyártották a régi tupolyöveket, nagyon sok nyugati gépet vettek, azokat is egyre problémásabb üzemeltetni. Tehát azért egy nehéz ügy, úgy nyilván próbálják pótolni, ahogy lehet, ugye? De hát nagy kihívások, tehát ezt mutatja, hogy például az, hogy még egy igazán ütőképes fegyverzetet se tudnak megfelelő mennyiségben, tehát hogy Észak-Koreától kellett szerezni, ugye, akit hát ugye az egész világ gyakorlatilag elszigetelt, tehát egyetlen egy ilyen forrás marad, azért ez mutatja azt, hogy ennyiből azért nagy a kitettség, és ennyiből azért jelentős a hatás. Most önmagában ez a világgazdaságot annyira nem rengeti meg természetesen az, hogy volt egy energiaáremelkedés, ugye az érezhető volt, sőt okozott egy sokat, de ez lecsengett, erről majd úgyis a második részben beszélünk, hogy az olajárakról. Már a gázár se olyan vészes, illetve a világban egyáltalán nem, ugye hát Európában van még egy viszonylag megemelkedett, de az annyira, hogy már gondot okozzon, tehát azt is úgy elfogadta a gazdaság, tehát ilyen szempontból a gabona, tulajdonképpen a gabona árak sem drágák már. Például Oroszország tudja exportálni a gabonát, és hagyják is neki.
Mert na, ha már ezt mondtam, mi a helyzet Ukrajnával? Ha már Ukrajnában viszont a gabona az igenis egy komoly tétel.
Igen, hát
az ukrán gazdaság.
Ukrajna azért úgy tűnik, hogy hát alapvetően tulajdonképpen bárhogy is nézzük, hát ugye köldögzsinóron van. Tehát ugye nyilván egy óriási nyugati támogatással, de hát mivel ugye egy kisebb ország, kisebb gazdaság, ez egy nagyon sok ország adja össze, ez egy elviselhető költség, tehát nyilván vannak a gazdaságában olyan szektorok, amik még a háborús időben is jól működnek, de hát nyilván egész évben lehetetlen egy a másiknál jóval kisebb ország esetében nagy tartalékok nélkül, ugye Oroszországnak az együtt a fele tartalékát elvették, hát az olajból, gázból képződött azért, nyilván van aranytartaléka, vannak egyéb devizatartalékok, stb., amikkel, még ha ezek fogynak is, azért ez hosszú időig tart, amíg ezek végső soron kitartanak, főleg, hogyha úgy igyekeznek korlátozni ennek a felhasználását, tehát a legszükségesebb dolgokra használják fel. Hát nyilván Ukrajna esetében ilyen nincs, hisz előtte is gazdasági nehézségekkel küzdött, IMF, hitelek, stb. Hát tulajdonképpen most is egy ilyen lélegeztetőgépen van, de ez a kisebbi költség, amit a nyugat egésze vállal, mert az, hogy Ukrajnát gazdaságilag üzemben tartani, az nem olyan nagy költség, nyilván a háború és a fegyverek költségei az, ami jóval nagyobb.
Mi a helyzet a munkaerővel mindkét oldalon? Mert ugye pont most jött ugye a magyar foglalkoztatási adat, mert ugye mind Oroszország, mind Ukrajna esetében egyrészt a frontot is pótolni kell, ugyanakkor meg a termelés nem engedhetik el, mert azért csak van belső fogyasztás is.
Igen, ez mind a két esetben ugye jelentkezik probléma. Oroszországban ez jobban látható, több adat van, hogy hát ott is ugye munkaerőhiány van, ami hát egyrészt ugye a frontok, de tulajdonképpen ott azok az emberek hiányoznak, akik önként vagy félig önként, tehát akik így vagy úgy nyomás vagy nem nyomás aláírták a szerződést, elmentek, de az is hiányzik ugye, hogy el is menekült elég sok ember, közel 1 millió ember, és közülük a pont azok, ugye, hát akiket máshol is szívesen fogadnak, mert olyan képzettségük van, hogy tulajdonképpen a brain drain keretében végső soron így vagy úgy megérkezhetnek a világban, akárhol, ahol jól élhetnek és jól kereshetnek, és ugye nem addig se küldik őket háborúba, nem éri őket az a veszély, hogy egy újabb sorozás. Nem véletlenül, hogy nincs sorozás, csak végső esetre tartogatja Putyin, mert hát ennek a hatásai látszottak, hogy nagyon kényesek. A másik, tehát egyrészt ez nyilván okoz egy hiányt, és ez problémás, és akkor hát nyilván van, hogy a katonai termelés fontosabb, ugye hát a polgáriból is ugye próbálják, amit lehet, tehát ez mindenképpen egy probléma, és mindenképpen érzik, csak ugye bizonyos ideig ezt könnyű, ennek a hatása, hát azt mondják, hogy kész háború van, hadművele, teljesen mindegy, tűrni kell, tehát van egy ilyen, most ugyanez van ugye Ukrajnában is, de hát nyilvánvaló, hogy ott is hát végül is rengeteg ember jött, tehát végül szabadon, mert lehetővé tették, hogy mindenki menekült, rengeteg ember távozott, hát ugye sok ember harcolt, tehát ott azért ugyanez a probléma jelentkezik, de az ugyanakkor ott van nagyon sok lelkes hát olyan patrióta érzelmű, aki nem tudom, több műszakban is dolgozik, stb. Tehát van egy olyan, mint egykor a Szovjetunióban a második világháborúban egy ilyen hatás is van.
Na, a következő blogban egy kicsit ránézzünk a nyersanyag árakra. Addig is zenélünk, közlekedünk, és friss hírekkel jövünk majd 10-kor.